4:09. A turizmusban a télből nyárba utazások igazán népszerűek, de akinek elege van a hőségből, azoknak ideális úti cél lehet Izland. A délutáni Világjáró magazin műsorunkban szó lesz arról, hogy a 100 000 négyzetkilométeres vulkanikus eredetű szigeten csupán 350 000 laknak. A különleges természeti látnivalói mellett a Szigetország a fenntarthatóságban is élen jár, 2040-re karbonsemlegessé szeretne válni. Szabó Virága, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, Almási Gyulával, a Világjáró kiadó igazgatójával beszélgetett.
Gondolom nagy a kontraszt, mert ott volt egy 7 fok, 10 fok, mit meséltél, itt meg most 30.
Az első az volt, amikor elindultam, hogy megnézni az időjárás jelentést, és nem hittem még akkor se, hogy téli kabátot kell vinni. Végül beraktam az utolsó pillanatban a téli kabátot, és szükség volt rá. Eső, ez a szitál, ugye jó novemberi idő volt, köd az nem volt, Izlandon az kevés van, mert mindig fúj a szél. Ahhoz képest, ami itt van, elég zord időjárás volt, ugye mindig fordítva utazunk, de hidegből megyünk melegbe inkább. Na hát ez most fordítva volt, kellemes nyári időből elmentünk a télbe.
Hát azért szerintem sokan irigyelnek, most nem biztos, hogy mindenki kétségbe van ettől esve, de megértjük. Beleszerettél egyébként Izlandba?
Nem lehet nem beleszeretni, annyira különleges a táj, hogy sehol máshol hasonlót se lát az ember. És ugye hát egész Izland egy zöld sziget, és a zöld alatt ne csak azt értsük, hogy zöld a fű, hanem próbálják ezt a geotermikus energiát hasznosítani, és az egész Izlandnak az a célja, hogy ha jól emlékszem, 2040-re már semmilyen más energiát ne használjanak, csak természeti zöld energiát, sőt az autókat is teljesen meg akarják szüntetni 2030-ra, azt hiszem, tehát csak elektromos autó lesz. Ugye ez egy nagyon fontos koncepció.
Mi volt az első megálló, vagy mennyit hajóztatok, míg odaértetek?
Ez egy 12 napos hajóút volt, az első része mondjuk így az volt Izland, a második része pedig Írország. Eljön a hajó este Amsterdamból, és akkor másnap egész nap vízen voltunk, éjszaka vízen, megint még egy napot, tehát 2 tengeri nap volt, és a következő reggel hajózik be a sziget északi részén Akureyri kisvárosba, és ez a behajózás is nagyon érdekes, mert egy fjordon jön be a hajó, és a fjordnak a két oldala teljesen különböző. Az egyik oldalon ilyen kicsit zöldebb magas hegyek vannak, és ilyen vízesések folynak bele a fjordba. A másik oldalon pedig ilyen barna hegyek vannak, aminek olyan a teteje, mint hogyha így lemetszették volna. Havasak egyébként még. Igazából Izlandon 3 nagy város van, ugye a főváros Reykjavik, ami a másik oldalon van, Akureyri és Keflavik, ami ott van Reykjavik mellett, ahol a repülőtér is van. A lakosságnak a nagy része az itt lakik ezekben a nagyvárosokban, meg a tengerparton az is fontos. Ugye van még innen nem messze egy Húsavik nevezetű kikötő, az is egy ilyen halász falu, és az emberek nagy része ezekben lakik, mert a belső része, ugye ez egy vulkáni sziget, az elég zord, tehát nagyon kevesen laknak a sziget belsejében.
Mondjunk számokat egy kicsit.
350 000 laknak összesen Izlandon, egy 100 000 négyzetkilométernyi szigeten.
Nézzük tovább a túrákat. Ti most szervezett túrán voltatok, vagy bevállaltátok az egyéni autózást?
Én bevállalom a csavargást, mert szeretnék mindig megállni, fotózni, tehát mi mindenhova a saját magunk mentünk, nem volt egyszerű. Autót kellett bérelni előre, itt vagy ez van, vagy a buszos kirándulás.
És akkor mivel láttatok most itt többet, mint azok,
hát,
akik...
Mi mindenhol, ahol tetszett, megálltunk, tehát ahol volt egy olyan kilátása a fjordra, meg mi elmentünk még másfele is csavarogni. És akkor itt az északi részen van ez a Mivantó, ahol forró víz, egy kicsit olyan, mint hévíz, csak maga az időjárás az hidegebb. A tó mellett van egy olyan rész, ahol bugyognak fölfele ezek a forró vizek. Ez egy különleges tájon van, ilyen sárga hegyek, ilyen homokkosnak tűnő hegyek. Itt forgatták a Majmok bolygójának egy pár jelenetét, tehát elég ilyen holdbéli táj, és mondom, így bugyognak föl a vizek, nagyon különleges. Van egy másik kék tó is, ami mellett szintén ilyen hőforrások vannak, amit lehet látni, hogy szintén használnak. Az ember megy, és akkor egy nagy fehér gőz száll föl az út mellett. Nagyon-nagyon kék a vize a tónak. Ez az északi rész, ez kevésbé turistás. A déli rész, a Reykjavik, ugye az volt a következő állomásunk. Reykjavik ugye a főváros, ez a legészakibb európai főváros. Itt lakik a lakosságnak a 60%-at, ez egy viszonylag nagy város. Itt ugye két nagy irány van. Aki kevesebb időt tölt Izlandon, vagy aki elkezdi, az az arany, nem háromszög, mert sokszor magyarul helytelenül arany háromszögnek mondják, ez a Golden Circle, aranykör az, amit érdemes megtenni. Itt van egy vízesés, az a, talán az egyik leglátványosabb vízesése Izlandnak, ez a Gullfoss. ez egy csodálatos nagy többszintes vízesés. Előtte pedig van a Stokkür, az a gejzír. Maga a gejzír elnevezése is innen Izlandról származik. Ez egy megint csak egy geotermikus terület, ahol ez a nagy gejzír ilyen 6-10 percenként menetrendszerűen egyszer csak fölköp, tehát kilövel egy ilyen óriási nagy vizet és vízpárát, és ezt teszi nem tudom több száz éve. Illetve a harmadik a Thingvellir Nemzeti Park, ahol pedig van egy árok, és az egyik oldalán az ember, ha áll, akkor az eurázsiai lemezen van, a másik oldalra átmegy, akkor pedig az észak-amerikai. Tehát ugye egész Izland úgy jött létre, ugye lemez tektonikailag, hogy ez a két lemez összeütközött, és ott fölrobbant vulkanikus erőknek a hatására, és így szépen a kilövelő magma az megszilárdult. Tehát egész Izland így jött létre, és folyamatosan nő a sziget emiatt, és a két lemez közötti árok az is távolodik, hogyha jól tudom, 2 centimétert évente. Uh-huh. Tehát folyamatosan nő. Itt is meg lehet állni, itt van egy nemzeti park, és meg lehet nézni ezt az árkot. De ugye az az érdekessége, hogy ha itt állok, akkor még Európában vagy Eurázsiában uh-huh. vagyok, ha ott, akkor meg már az amerikai uh-huh. lemezem.
Almási Gyulát, a Virágjáró kiadó igazgatóját hallották, akivel Szabó Virága, a Virágjáró magazin alapító főszerkesztője beszélgetett. A délutáni műsorunkból hallottak egy részletet, a teljes beszélgetést Izland különleges világáról a 15 órai hírek után hallgathatják meg. A várakozásoknál lényegesen nagyobb, 471 millió euró hiány keletkezett idehaza a külkereskedelemben júniusban, ezzel jócskán bezuhant az adat a májusi 96 millió euró deficitet követően. 13%-kal nőtt az export euró értéke, ugyanakkor az erős belső kereslet és a dráguló nyersanyag és energiaárak miatt 24,2%-kal nőtt az import euró értéke. Összesítésben a külkereskedelmi egyenleg 1036 millió euróval romlott az egy évvel ezelőtti 565 millió euró többlethez képest. Az Unica biztosító vagyonkezelési vezetője nem is számít javulásra az év második felében. Daróczi Andor Csomodi Evelin kérdezte.
Jelentős mínuszokat hozott ez a júniusi adat, elég nagy hiányról számolt be a Központi Statisztikai Hivatal júniusra vonatkozóan, 471 millió euró volt a termék külkereskedelmi hiány. Mennyire tükrözi akár a várakozásokat ez az adat, illetve mennyire számít tényleg jelentősnek akár az elmúlt hónapokhoz mérten?
Az első fél év trendjéből semmiképpen nem lóg ki az adat a sorból abban az értelemben, hogy 2022-ben eddig csak mínuszos, tehát deficites külker egyenleg hónapot tudott zárni Magyarország. Ez mindenképpen markáns eltérés, akár 2021-hez képest is, hiszen az első 6 hónapot vizsgáljuk, akkor 2022 első 6 hónapjában kicsivel több, mint 2,1 milliárd volt a külkereskedelmi deficit összességében. Ebben 2021 első 6 hónapjában, amikor majdnem 4 milliárdot elérő aktívum volt az egyenleg az első 6 hónap után.
Mennyire jelentős tétel itt az energia egyenleg ebben a visszaesésben?
Hát én úgy fogalmaznék, hogy ha nem is teljes egészében, de szinte döntő mértékben magyarázza ezt az egy év alatti, mint egy 6 milliárdos romlást. Ebből a 6 milliárdos romlásból nagyjából 4 milliárdos az, ami az energia számlá rovására írható. Itt nem csak a kőolajárnak a duplázódására kell gondolni, hanem a földgázárának a többszörösére való emelkedésére is, amit most már a lakosság is augusztustól mindenképpen a saját bőrén érezhet majd.
A kilátásokat egyébként hogy látjátok? Ez az év már ilyen mínuszosnak várható, vagy akár jöhetnek jobb számok is?
Egyelőre úgy tűnik, hogy ezeken az árszinteken legalábbis némi stabilizálódás mutatkozik az energiaárakban, tehát elképzelhető, hogy az energia mérleg az most már negatívan nem fog hatni a második fél évben a külkereskedelmi folyamatokra, illetve a forint is erősödött az elmúlt hetekben egy kicsit a korábbi szintekhez képest, ez mindenképpen segíti a folyamatokat. Azt azonban érdemes hozzátenni, hogy a gazdasági növekedéssel kapcsolatban, főleg a mi fő exportpiacainkat, illetően például Németországot, illetően jelentős kockázatok vannak a második fél évben. Tehát elképzelhető, hogyha az energia mérleg nem is, de a külkereskedelmünk egyéb része az sérülhet a második fél évben. Ezért én azt mondanám, hogy ebben az évben legalábbis, vagy az év hátra lévő részében markáns trendforduló a külkereskedelmi folyamatainkban semmiképpen nem várható.
Mi a helyzet a beruházások és a fogyasztás lassulásával, ezek esetleg okozhatnak-e meglepetéseket?
A beruházások kapcsán én azt gondolom, hogy alapvetően nincsen probléma, jelentősebb trendszerű lassulásot nem látható az elmúlt néhány évhez képest, tehát továbbra is jelentős beruházásokat képes Magyarország bevonzani, amiben nyilván a gyenge forint is szerepet játszik. A lakossági fogyasztás viszont már egy érdekesebb kérdés. Mi arra számítunk mindenképpen, hogy szeptember-október hónaptól kezdődően, amikor megérkeznek az első magasabb rezsiszámlák, mindenképpen jelentősebb visszaesés lehet a lakossági fogyasztásban. Ez egyébként tetten érhető volt már a legfrissebb júliusi kiskereskedelmi adatokban is. Ott már látszódott ez a fajta óvatosság indokolta, vagy óvatosságból fakadó lassulás.
Ugye hát elsődlegesen a kivitel, illetve a behozatalnak is hát több mint 70-76%-át az EU országaival, tagállamaival bonyolítjuk, de hogyha nem is a mi számainkra, de talán mondjuk Németország számaira azért jelentős hatást gyakorol itt még a fennálló kínai zéró COVID felállás, illetve ez a politika. Szerinted várhatóan ez mennyire gyűrűzik be az európai gazdaságba, és így akár a magyar számokban ez okozhat-e recessziót?
Továbbra is nagyon komoly problémát jelent a globális beszállói láncok törékenysége szempontjából, hogy a kínai gazdaságban időről időre felbukkanó COVID kitörések miatt akár komplett városokat is hajlandóak lezárni azért, hogy a járvány megpróbálják még az elején megfogni. Ez vélhetően a második fél évben is egy jelentős kockázat lesz az európai gazdaság szempontjából. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy politikai szempontból nagyon fontos időszak elé néz Kína. Október végétől kezdődik a kínai pártkongresszus, aminek során végül újabb 5 évre megválasztják Kína következő elnökét. És a jelenlegi elnök Xi Jinping mindenképp arra törekszik, hogy a harmadik ciklusát is meg tudja kezdeni. Ebből a szempontból nem nagyon engedheti meg a kínai politikai vezetés, hogy a második fél évben jelentős gazdasági lassulás legyen Kínában, mert ez veszélyeztetheti a hatalom tovább folytatódását. Úgyhogy mindenképpen ebből a szempontból egy nagyon érdekes fél év előtt állunk, hiszen azt azért ki lehet jelenteni, hogy továbbra is a COVID globálisan is és Kínában is jelen van. Tehát ez mindenképpen egy jelentős érdekösszeütközés jelent a kínai politika szempontjából.
Daróczi Andort, az Unica biztosító vagyonkezelési vezetőjét hallották.